Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 18. szemeszterének második előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 18. szemeszterében összesen 13 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapján, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadássorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között, ezért Önök itt az előadás után tehetik fel kérdéseiket az előadónak. Mai előadónk Hodúr Cecília, a József Attila Tudományegyetemen szerzett biológia-kémia szakos középiskolai tanári diplomát, majd a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolán helyezkedett el, mint főiskolai tanársegéd, és a mai napig is ott, azaz jogutód intézményénél a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának folyamatmérnöki intézeténél dolgozik. 2010 óta egyetemi tanár. Oktatási és kutatási tématerülete egyaránt a transport folyamatokhoz kapcsolódik, több évtizede előadója az Élelmiszeripari és a Biomérnöki Műveletek és Folyamatok című tárgynak. PhD fokozatát a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen az Élelmiszertudományi Kar doktori iskolájában szerezte 1997-ben. A Nyugat-Magyarországi Egyetem mezőgazdaság és élelmiszertudományi karán habilitált 2004-ben, 2014-ben pedig megvédte nagy doktori értekezését élelmiszeripari melléktermékek és hulladékok hasznosításának új irányai címmel. Sok hazai és európai egyetemmel és kutatóhellyel ápol szoros szakmai kapcsolatot, amely szakmai kapcsolatok sikerességét a közös publikációk és sikeresen lezárult pályázatok is fémjelzik. Szakmai irányítása mellett több mint 100 szakdolgozat, 34 TDK pályamű, 11 díjazott TDK dolgozat és 3 PhD fokozat született. Felkérem Hodúr Cecília professzorasszonyt, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok, köszönöm szépen a bemutatást, köszönöm, hogy itt Önöknek most elmondhatom mindazt, amit kutatócsoportunkkal az elmúlt 10 évben megvizsgáltunk és megtaláltunk, és arra érdemesnek találtuk, hogy ezt bemutassuk. A címben lehet, hogy sokak Önök közül találnak ismeretlen kifejezést. Az előadást én most mégis azzal a kifejezéssel kezdeném, amiről talán elsőre azt gondolnák, hogy ez egy hétköznapi szó. Ez pedig a hulladék. Szemét a mi tudományterületünkön az, amit a keletkezése helyén annak tulajdonosa nem tud és nem is akar hasznosítani. Hulladék pedig az, ami ugyan meg lehet a keletkezés helyén, pont annyira nem használható semmire, de egy másik helyen bizony alapanyagként szolgálhat egy új terméknek. Ezért aztán a mi kutatócsoportunk alapvető mottója az, hogy nincs hulladék, csak alapanyag. Hát esetleg rossz helyen. Mik ezek az alapanyagok, amiket mi használtunk, megvizsgáltunk? Nagyon széles skálát ölel fel, abszolút csak ilyen típusokat sorolnék, hogy tejsavó, hogy a legkülönbözőbb szennyvizek, zagyok, szennyvízi szapok, gyümölcs, törköly, prés maradékok, dohánytörmelék, cukorcirok, szár, cukorrépa pellet, tehát a cukorgyártás maradékából visszamaradó rendkívül magas cellulóz, és egy kis cukortartalmú részt is tartalmazó anyag, és hát megmondom őszintén, volt olyan, hogy sertéshíktrágyát kellett vizsgálnunk, megnéznünk. Nem mi voltunk a legnépszerűbbek azokban a heteken a folyosón, azt azért bevallom, de maga a kísérlet rendkívül sikeres volt, és érdemes volt küzdeni vele. Mire is jó, miért is érdemes ezeket megvizsgálni, hasznosítani, miben mi található? A tejsavóban például két rendkívül jó áron piacra dobható termék is rejtőzik. Az egyik a savófehérje, talán a fitness klubok látogatói nálam sokkal jobban ismerik ezt a terméket, vagy a tejcukor, ami elsősorban cukrászati termékekhez szolgál kiváló alapanyagként. Vagy nézzük a szennyvizet, amiről talán kevesebben tudják elképzelni, hogy lehet benne jó dolog. Lehet benne, nyilvánvalóan attól függ, hogy hol keletkezett, milyen iparágban, mennyit, és milyen komponenseket tartalmaz. De nagy általánosságban elmondható, hogy sokszor érdemes a szennyvizeket először is olyan irányba tisztítani, hogy egy tisztított víz legyen belőle, amit akár egy kis továbbtisztítással ivóvízként is felhasználhatunk, vagy technológiai vízként olyan feladatok megoldására, ahol nem kell az ivóvíz tisztaságú folyadék. A szennyvíz szeparációjánál, vagy éppen a szennyvíz iszabból pedig nagyon jó biogázt tudunk előállítani, ami azt gondolom napjainkban eléggé ott van a mindennapok újság címlapjában a megújuló energiaforrások között. Nézzük, hogy ezeket a szeparációkat, ezeket a kezeléseket, ezeket a műveleteket, hogy szakkifejezéssel éljek, hogyan lehet, pontosan miként lehet végrehajtani. Nagyon hosszú lenne a felsorolás, ha minden egyes részműveletet meg akarnék önöknek mutatni, inkább csak két lényeges elemre fókuszálnék, ahogy a címben is mutattam, a membránszeparációra és a mikrohullámú energiaközlésre. Mi is ez a membránszeparáció? Azt remélem, hogy az ábrám elég beszédes, és egyértelműen megmutatja, hogy a többféle komponens tartalmazó betáplálási oldatból vagy elegyből egy porózus közeg segítségével szétválasztjuk a nagyobb méretű és a kisebb méretű komponenseket, és a szétválasztás határértéke nyilván a porózus közeg pórus mérete. Ezt a porózus közeget hívjuk mi membránnak. És ha valaki most úgy nagyon mélyen elgondolkodik ezen a definíción, azt mondhatná, hát ez nem egy olyan nagy dolog, amikor én a szilvás gombócot elválasztom a főzővíztől, hát az is egy membrán szeparáció. Szeparáció, de nem membrán szeparáció, mert méretbeli különbség van. A szilvás gombóc mérete ugye centiméterrel mérhető, az általunk szétválasztott komponensek pedig a mikromérettől lefelé nanoméret, sőt esetleg igazából angströmnyi tartományokig is eljut. Magyarul zömében molekulák szétválasztását végezzük. Hogy egy kicsit közelebb hozzam önökhöz ezt a műveletet, szeretném egy film segítségével is illusztrálni. Tehát van egy membránunk, a betáplálási oldatot, ez a membrán két részre, a permeátum részre, ez itt jön ki középen, és a koncentrátumnak nevezett részre osztja. Hogyan is működik ez, hogy is lehetséges ez? Nyilvánvalóan a megoldás, a titok nyitja a membrán, és attól függően, hogy milyen membránt helyezek el a modulomban, aszerint tudom megválasztani, hogy mi kerüljön át a permeátumba, a szűrletbe, és mi maradjon vissza. Ha reverz ozmózis membránt helyezek el, akkor elméletileg csak az oldószert, jelesül a vizet engedi át a membrán, minden más komponens a koncentrátum oldalon marad. Ez a megoldás nagyon jó különböző levegő besűrítésére, de a legnagyobb mennyiségben reverzozmózis membránt azonban mégis a tengervíz sótalanítására használják, olyan gazdag arab országok, akik ezt megengedhetik maguknak, viszont ivóvízük nincs, vagy olyan helyeken, fúrótornyokon, ahol az ivóvíz nehezen elérhető. Nézzük a másik lehetőséget, a nanoszűrő membránok már egy picit nagyobb nanoméretnyi pórusokkal rendelkeznek, ezek a nagyon kisméretű szervetlen molekulákat engedik át, a szerves molekula azonban mind visszamarad a koncentrátum oldalon. Az ultraszűrő membránok viszont már a kisebb méretű szerves molekulákat is átengedik, aminosavakat, tejcukrot, egyszerűbb diszaharidokat, viszont a nagyméretű polimer molekulákat, mondjuk fehérjéket, vagy poliszaharidokat, vagy bármilyen más polifenolokat, bármilyen más polimer molekulát visszatartanak, és ez az oka annak, hogy például ultraszűrő membránt a tejipar nagyon nagy szeretettel alkalmaz, hiszen a tej fehérjéit úgy tudja betöményíteni, hogy hőkezelést nem kell alkalmaznia. Itt az elég közeli kisteleki sajtüzemben, például a krémfehér sajt gyártás technológiájában, ha nem is az első, de a technológiai lépések elején található egy ultraszűrő membrán, és ezzel állítják elő azt a sajt tejet, amiből a krémfehér sajt lesz később. Nyilvánvalóan a fehérjék szeparációjára kiválóan alkalmas, ezért mindenféle más biológiai iparokban nagyon nagy előszeretettel alkalmazzák az ultraszűrést. A mikroszűrés pedig, a neve is mutatja, mikron méretű részecskéket tud leválasztani, ezek a mikroorganizmusok, és ez mutatja azt, hogy egy olyan pasztőrözést tudunk vele elvégezni, ahol szintén nincs hőközlés, ami nagy mértékben rontaná a termék minőségét. Italiparok nagy előszeretettel használják, most így szüret idején természetesen mindjárt a borászatot kell megjegyeznem, nagyon elterjedten használják a palackozás előtti sterilre szűrést, így mondják a borászok, söriparban ritkábban előfordul, és az összes víz előkészítő műveletnél megtalálható a mikroszűrés. A mikroszűrés volt az első membránszeparációs módszer, amit Magyarországon iparilag használtunk, sőt éppen a borászat volt ez a hely, ahol ezt alkalmazták. Az oka pedig elég egyszerű volt, és annyira történelmi már a történet az önök számára, hogy elmesélem. Az 1980-as években a budafoki borgazdaság szerette volna a magyar borokat megismertetni a világgal, és ha kicsit nehezen is, de összejött egy kanadai üzlet lehetősége, és egy hajónyi borszállítmányt elvittek Kanadába. Természetesen ennek az üzletnek a híre elterjedt szerte a világon, és hát sajnos Kaliforniában is megtudták, és a kaliforniai borászok nem annyira nagyon örültek ennek a hírnek, és egy nagyon ügyes reklámkampányba kezdtek. Párhuzamosan adtak híreket arról, hogy az azbeszt rákkeltő, és a magyar borokat azbeszt tartalmú lapszűrőkkel szűrték. Most ez a két hír igaz. A két hír csak a fogyasztó fejében kapcsolódott össze, és nyilván a jó marketinges erre is alapoz. És mire már kikötött a hajó, és kipakolták volna a borokat, addigra már megköszönte az importőr a közleműködést, és szépen visszafordította a hajót. Ez persze tisztességtelen, hiszen ezt a marketing előnyt velünk szemben érvényesítették. Ez van. De tény, hogy a magyar borokat akkor azbeszttartalmú szűrő lapokkal szűrték, de az azbeszt csak akkor rákeltő, ha a tüdőbe jut. Egy azbeszt szál, még ha esetleg bele is keveredik a borba, Azt az elfogyasztója ugye a gyomrába helyezi el első körön, tehát semmiképpen nem a tüdőbe, a gyomorsav pedig elvégzi mindazt, ami kell. Tehát így nem okozna rákot semmiképpen, de vettük az adást, a borgazdaság vezetői is vették az adást, és az akkor foszladozó kokom listából kikilógó membrán technikát, igaz, jó pénzért, de megvásárolták, és bevezették a borászatba. Én is akkor találkoztam is ott vele először, és nagyon tetszett, és nagyon érdekes, nagyon izgalmas új terület volt, és emiatt kezdtem én is általában membrán szeparációval foglalkozni. Jelesül elsőként nyilván a borászati esetben, azok felhasználásával. Hát nem mondom, nem volt izgalmasabb, mint most szennyvizet szűrni, de most szennyvizet szűrni éppen olyan fontos, mint akkor bort szűrni. Tehát akkor menjünk vissza a membrán szeparációhoz, és remélem egy picit sikerült bemutatnom, hogy mi is ez, és ezek után már egyáltalán nem lesz nagy újdonság, hogy mennyi sok előnnyel jár ez a fajta szétválasztási művelet. De legyünk őszinték, hogy van néhány hátránya is, például az, hogy ez a bizonyos eltömődés, ez egy nagyon kellemetlen történet, ami a szűrési sebesség csökkenését jelenti, magyarul a szűrlet mennyisége egyre kevesebb és kevesebb lesz. A mi kutatásaink elsősorban azt célozzák, az elméleti kutatásaink, hogy hogyan lehet ezt az eltömődést, ezt a permeátum csökkenést egy picit visszafogni, egy picit lassítani, hiszen teljesen megszüntetni semmiképpen nem lehet. Számos módszer van erre a szakirodalomban, kémiai anyagokkal történő előkezelés, vagy mechanikai hatásokkal tudják ezt elérni. Én két ilyen kísérletsorozatunkat is szeretnék bemutatni. Az egyik egy mechanikai kezelés hatását mutatná be. Ehhez egy remek vibrációs membránszűrő berendezésünk van. Itt a tartály, innen tápláljuk be a szétválasztandó anyagot, ide a membrán tartóra, ahol egy korong alakú membrán van elhelyezve, a permeátumot pedig ezeken a gyűjtő vezetékeken juttatjuk ide a szedőbe. Ez most pont tejsavó, amit itt szűrtek a szedőben, látható az eredménye. A vibráció pedig, tehát ahogy vibráltatjuk a membránt magát, azt ezzel az aszinkron motorral tudjuk előidézni, és ezen torziós tengely segítségével juttatjuk el a mozgást, a vibrációt a membránhoz, és így elérjük azt, hogy a membrán felszínére kiülepedő részecskéket a vibráció okozta mozgás, surlódás egy picit meglazítja, esetlegesen visszatereli a főtömegáramba, de mindenképpen el tudjuk azt érni, hogy ne tömjék el a pórusok nyílásait, ne akadályozzák a szűrlet, az oldószer átáramlását. Hogy ezt mekkora hatásfokkal teszik, azt ezekkel az ábrákkal szeretném bemutatni. Ugye a szűrés idejének függvényében a fluxus, ezt a szakkifejezést használjuk arra, hogy egységnyi idő alatt, egységnyi membránfelületen milyen mennyiségű permeátum keletkezik. Jól látszik, hogy mind ultraszűrő, nanoszűrő vagy reverse ozmózis membrán esetében a vibrációval végzett művelet nem csak, hogy nagyobb fluxust ad, de még a fluxus csökkenés, tehát a görbe csökkenése, a görbe meredeksége is sokkal enyhébb, ami alkalmazás szempontjából rendkívül kedvező hír. Igen ám, mondhatják, szintén teljes joggal, különösen azok, akik műszaki tantárgyal kapcsolatban, vagy kicsit jobban műszaki érzékkel rendelkeznek, hogy de ez a külön motor, ez a külön vibráltatás, külön energia, külön pénz. Megéri ez? Ezért egy fajlagos energiafogyasztási mutatót dolgozott ki éppen az egyik PhD hallgatóm, amikor is az egységnyi permeátumra, hát ez most legyen egy köbméter, egységnyi permeátum keletkezéséhez szükséges energiát számolhatjuk ki, simán csak a magához, a művelethez szükséges energia, ugye a motor teljesítménye és hatásfok szorzata segítségével, illetve a vibrációs motor és annak hatásfokának segítségével. Jól látszik, hogy minden egyes műveleti típus esetében van egy olyan nyomás érték, ez a TMP, ez a transzmembrán nyomás, tehát amit hajtóerőként kell, hogy a folyamat létrejöjjön. Tehát van egy olyan nyomás érték, ami fölött a vibráció már lényegesen kisebb energiaigényt, fajlagos energiaigényt képvisel, magyarul megéri befektetni ebbe. A reverz ozmózis membránok esetében nem tudtuk kimérni azt az értéket, de a tendenciából látszik, hogy olyan 80 bár körül elérhetnénk azt a pontot, ahol átvált. A tendencia is valóban a vibrációs szűrés igényli a kisebb fajlagos energiaértéket. A másik módszer az előkezelések lehetősége, kémiai anyagokkal megpróbáljuk kedvezőbb helyzetbe hozni a rendszert. Itt húsipari szennyvizet ultraszűréssel próbáltunk megtisztítani, mégpedig azért, mert ugyan a mi kiindulási alap szennyvízünk kémiai oxigén igénye 955, az igazából egy nagyon jó érték, már a közcsatornába bocsáthatóságot teljesíti, tehát nyilván ez az üzem víztisztító üzeméből került már ki, de ha a közcsatornába viszik, akkor utána még kell csatornadíjat fizetni, esetleg bizonyos szennyezők után kell fizetni, és hát ha ezt meg lehet spórolni, miért ne? Az üzem alatt húzódik egy kanál is, mondjuk, ami aztán előbb-utóbb a Tiszába jut. Magyarul, ha oda bevezetnék a szennyvízüket, akkor nem kéne semmiféle használati díjat vagy bírságot fizetni, viszont annak 150 mg per liter kémiai oxigén igényt kell, hogy teljesítsen. Hát ez az ezres, ez egy picit távol van attól, és ezért hívtak minket, hogy tudunk erre megoldást. Kollégáim segítségével azt a technológiát gondoltuk ki, hogy először ózonnal kezeljük a szennyvizet, ami már önmagában jelentősen lecsökkentette a kémiai oxigénigényt, és ezt követően fogjuk majd ultraszűrni, és jól látják, hogy a 2, 5, illetve 10 percig tartó ózonozás eltérő mértékben, de jelentősen lecsökkentette a kémiai oxigénigényt. A 2 perces ezzel a 77-es mg per literrel magasan eléri a élővízbe bocsáthatósági határt. Hogy miért pont a 2 perces a jobb, és miért nem a 10 perces, annak pedig a kémia a titka és a megoldása. Egy ózonozás az egy eléggé bonyolult művelet, főleg ahol ilyen nagyon sok komponens van a rendszerben. A rövidebb ideig tartó ózonozás, magyarul rövidebb reakció idő alatt, inkább még csak a mikroflokkuláló hatás, pelyhesítő hatás kerül előtérbe, és a 10 perces, a hosszabb idejű kezelés az, ahol már igazi kémiai reakciók, oxidációs folyamatok is lejátszódnak. Az alapanyagok között emlegettem nagyon sok olyat, aminek magas a cellulóz tartalma, és a cellulóz, ugye, ha emlékeznek még talán gimnáziumból, szénhidrát. És a cukor is szénhidrát. Tehát lehetne egy cellulózból cukrot csinálni, a cukorból meg mindenki tudja, hogy nagyon, nagyon könnyű pálinkát főzni, azaz bioetanolt készíteni, ami egy kiváló üzemanyag forrás lehetne. Ezt a rendszert próbáltuk meg mi is kigondolni és megalkotni, először elméletileg, hogy hogyan épülhetnek egymásra a technológiák, aztán pedig az egyes lépéseket megvizsgálni, hogy melyiknek hol van a működési optimális értéke. Az egész alapja ugye egy fermentor, ahol ezt a szubsztrátnak nevezett cellulóz tartalmú maradékot enzimek segítségével cukorrá, részben vagy egészben cukorrá alakítjuk. Ezt az egész fermentorban található anyagot egy centrifugával, egy szilárd és egy folyadékfázisra választjuk. A szilárd mehet vissza a fermentorba, hiszen ott még van cellulóz, ami nem bomlott le. A folyadék részben található a cukor és az enzimek, azt egy ultraszűrővel tudjuk legegyszerűbben szétválasztani, először is az enzimek visszamehetnek a fermentorba, hiszen ők katalizátorok, tehát újból felhasználhatók. A cukros lé pedig, ha szükséges, reverz ozmózissal olyan töménységűre sűríthető, hogy a bioetanollá történő átalakulást optimálisan el tudják végezni az élesztő gombák. A cellulóz azonban nem egy olyan egyszerű szerkezet, és nem adja meg olyan könnyen magát, különösen nem az enzimek számára. Ezért a hatékonyság növelése érdekében próbáltunk előkezelési lehetőséget keresni, és a mikrohullámú energia közlésben találtuk meg azt, ami számunkra megfelelő volt. A mikrohullámú energia közlésről, a mikrohullámú sugárzásról is szeretnék néhány szót szólni, bár mindenki jól ismeri szerintem otthon a háztartásából, sőt valószínű a kollégiumban is található mikrohullámú sütő. A mikrohullám ugye egy elektromágneses sugárzás, frekvenciájára, hullámhosszára való tekintettel a rádióhullámok és az infravörös, vagyis a fény között helyezkedik el. 1 mm-től 1 méterig tartó hullámhoz tartományt nevezünk durván mikrohullámnak. A mikrohullám és általában az elektromágneses sugárzás nagyon izgalmas kutatási terület volt az első világháború előtt, de főleg azután, hogy a Titanic elsüllyedt, nagyon sokan vizsgálták a vezeték nélküli hírközlés lehetőségét, hatékonyságának növelését. Sok kutatóintézet Amerikában is ezzel foglalkozott, és Percy Spencer is egy ilyen kutatóintézetben dolgozott, a hadseregnek végeztek főleg radartechnikai kutatásokat. És ő észlelte, vagy ő figyelt föl rá igazán először arra a jelenségre, hogyha bizonyos hullámhoz tartománnyal dolgoznak, akkor a köpeny zsemében a csokoládé megolvad. És akkor ezen ő elkezdett gondolkodni, beazonosította, hogy pont mi az a hullámhoz tartomány, ahol ez a jelenség van, meddig van, miért van, hogy van, más is így reagál-e rá, és amikor ezt így úgy gondolta, hogy körbejárta minden oldalról, akkor behívta a kollégáit a laborba, és mondta, hogy most varázslat fog következni, egy kis tartály tányérkába tett pattogatni való kukoricát, ráfókuszálta a mikrohullámú sugárzást, és mondta, hogy na, és most a csoda. És ugye hát önök tudják, hogy azért egy-két percig várni kell, mire a csoda bekövetkezik. Kollégák türelmetlenek voltak, majdnem mentek kifelé, amikor is hatalmas hangjelenség közepette, az egész labort beborította a pattogatott kukorica. Nagyon érdekes játéknak tekintették, és néhány évvel később jött az ötlet, hogy ezt a részt talán a civil tudománynak, a civil iparnak is ki lehetne adni. Spencer 47 körül konstruált egy mikrohullámú háztartási berendezést, ami hát a legkevésbé sem hasonlított a maiakra, körülbelül 1,80 m magas volt, és 300 kiló. Szóval elég rendes lakás kellett ahhoz, hogy ott használhassák, de ettől kezdve aztán használták is, de mivel azért ez a frekvencia nagyon fontos a hadiparnak, beszabályozták, hogy csak a 2450 és a 915 MHz használható a civil emberek számára, és a mai mikrohullámú berendezések mind-mind 2450 MHz-en működnek otthon. Kérem, a fizikus hallgatók se buheráljanak bele, mert aztán lehet, hogy jön a katonai rendőrség és elviszi önöket. Miért lesz meleg a csokoládé? Miért olvad meg a csokoládé? A mikrohullámú sugárzásnak kétféle hőkeltési mechanizmusát ismerjük, alapvetően mind a kettő ugyanarra vezethető vissza, mégpedig arra, hogy ez a rendkívül gyakran váltakozó frekvencia, magyarul rendkívül gyakran változó pólus, arra készteti akár a töltéssel rendelkező részecskéket, ionokat, akár a dipol momentummal rendelkező molekulákat, és akkor itt most a vizet ugye biztos mindenki fel tudja sorolni, mint dipol molekula, hogy orientálódjon a töltésének megfelelő irányba, de hát ez egy rendkívül élénk mozgást követel meg tőlük, ez a nagy mozgás, nagy surlódás pedig nagy hőenergiát idéz elő. Ezért van az például, hogy amikor a Mekibe vesznek almástáskát, azt hiszem ez a neve, akkor arra rá van írva, hogy vigyázat, mert a töltelék melegebb lehet, mint a külső tészta, vagy nem tudom pontosan, hogy szól a felirat, de mindenképpen felhívja a figyelmet arra, hogy a nagyobb víztartalmú anyag ugyanabban az erőtérben magasabb hőmérsékletet tud elérni, mint a kisebb víztartalmú, emiatt, mert csak a dipol momentummal rendelkező molekulák tudnak hőt gerjeszteni. Na de, mi nem a hőkeltési előnyeit használtuk ki a mikrohullámnak a kísérleteinknél, hanem az úgynevezett nem termikus hatásukat, amin sokat vitatkoznak a tudósok, hogy van vagy nincs. Hát én szerintem van, de ezt ne adják tovább. A lényeg, hogy a cellulóznak egy nagyon rigid, merev, szabályos szerkezete van, hemicellulózzal és lignocellulózzal körbebástyázva, és nekünk ezt mindenképpen meg kell bontanunk ahhoz, hogy az enzimek hozzáférjenek a cellulózhoz. És ezt a mikrohullám megteszi nekünk, és nem is kell hozzá túl magas energiabevitel, nem is emeljük nagyon, vagy éppen ez a mikrohullámú kezelés nem is emeli olyan jelentős mértékben a rendszer hőmérsékletét. De már maga a mikrohullámú kezelés a kinyert redukáló cukormennyiséget megnöveli, ugye ez a kontroll, ami nem kapott ilyen kezelést, itt pedig különböző energiabevitellel különböző ideig kezeltük a mintákat, és még enzim nincs is. Amikor enzimet is adtunk a rendszerhez, akkor nyilván a kontrollredukáló cukortartalma is megnőtt, de a kezelt mintáink cukortartalma változó mértékben, de sokszor jelentősebben megnőttek. A mikrohullámnak ez a fajta hatása, de nem csak a cellulóz szerkezet roncsolásában használható, hanem például a szennyvíz iszapok szintén nagyon, nagyon zárt struktúráját is képes megbontani, és így azon tejipari szennyvíziszapoknál, ahol különböző mikrohullámú előkezelést alkalmaztunk, sokkal nagyobb a napi biogáz kihozatal, mint azoknál a mintáknál, ahol egyáltalán semmilyen kezelés nem volt, Vagy összehasonlításként éppen a termikus, nem termikus hatás miatt elvégeztünk olyan kísérleteket is, hogy konvektív, tehát hagyományos hőkezeléssel is kezeltük a mintákat, fölmelegítettük 85-90 fokra, és néztük, hogy na ők mennyi biogázt termelnek. Többet, mint a teljesen kezeletlen minta, de messze elmarad a mikrohullámú kezelt mintáktól. És még egy nagyon fontos, ami az ipar szempontjából még nagyon fontos, hogy a biogáz termelés sokkal előbb beindul, magyarul a mikróbák adaptációs fázisát nagyon lerövidíti a mikrohullámú kezelés. Nem mindegy, hogy 2 nap után már kapom a biogázt, vagy csak 8-9, vagy 4-5 nap után. Tehát ipari szempontból ezek az eredmények is kiválók. Azért legyenek óvatosak, amikor bárki biogáz növekedést akar önökkel elhitetni, mert a biogáz az egy összetett rendszer, annak a legnagyobb része, legyünk őszinték, széndioxid, aminek ugye energetikai szempontból nem sok hasznát veszük, de metán része is van, aminek viszont igen nagy hasznát veszük. Ezért megnéztük, hogy az össz biogáz mennyiség mellett hogyan alakul a metán biogáz arány, és hát egy picit zsúfolt az ábra, de talán azért kivehető, hogy bizony ez az arány is lényegesen javul bizonyos mikrohullámú kezelések hatására. Itt megint fölvetődik a kifizeti a révész kérdését, tehát hogy mennyibe kerül ez az elért hatás, ez a többlet. Ehhez egy másik PhD hallgatóm vonta meg az energiamérleget, vagyis a metán, a termelődő metán és égéshőjével számított energiaértékből kivonta azt az energiaértéket, ami a magnetron működtetéséhez és a kezelés időtartamához szükséges, és hát legyünk őszinték, hát ez a mérleg nem minden esetben pozitív, de vannak olyan kezelési beállítások, amikor az energiamérleg igenis pozitív, tehát megéri ez a befektetett többletenergia, és azt gondolom, hogy egy nem csak műszaki, de a műszaki kutatásokban mindenképpen így végig kell vinni a teljes folyamatot, tehát nem elég annak örülni, hogy az én teóriám jó és bevált, és többet hoz, de megéri-e ez a többlet igazából gazdaságilag. Amikor már pontosan ki akarjuk mérni azt, hogy mekkora fajlagos energiaszint és milyen elnyelt energiamennyiség az az ideális, amivel például a legnagyobb oldékonyságot el tudjuk érni, akkor természetesen a statisztikai módszereket kell segítségül hívni. A mi szakmánkban elsősorban a válaszfelület módszer az, ami a leginkább kézzelfekvő és a legjobban használható, vagy a legkönnyebben elérhető eredményeket adja, és jól láthatják itt is, hogy ezen kísérlet sorozatnál itt ezen paraméter értékek azok, ahol várhatóan a legmagasabb lesz az oldékonyság, ebből adódóan a legjobban tudják majd hasznosítani a mikróbák, vagy a legjobban hozzáférnek az enzimek hozzá. Több komplex tervet is készítettünk, például a bogyós gyümölcsök feldolgozására is készítettünk egy olyat, ahol minden egyes részét hasznosítani tudtuk és alkalmazni valamire, és itt pont mind a két kedvenc műveletem meg is jelenik. Én azt persze nagyon jól tudom, hogy a gyümölcs törkölyök egyik legjobb hasznosítási módszere a pálinka főzés, de azért legyünk igazságosak, a legtöbb gyümölcs törkölynek van olyan komponense is, amiért lehet, hogy több pénzt lehet kapni a piacon, mint a pálinkáért, és mi is egy pektin és egy antocianin kivonási kísérletet végeztünk el bodzából, piros ribizliből, fekete ribizliből, tehát ilyen sötét, bogyós, piros bogyós gyümölcsökből. A törköly az extrakció maradékát még mindig fel tudtuk használni biogáz termelésre, a gyümölcsléből pedig gyümölcslé koncentrátumot készítettünk, hogy ezzel is az eltarthatóságot és így a piacosságot meg tudjuk növelni. Egyébként érdekes módon, illetve hát nem annyira érdekes módon, ez a mikrohullámú előkezelés, amivel az extrakciót végrehajtottuk, nem csak, hogy több pektin kihozatalt eredményezett, hanem a pektin minősége is jobb volt. A több pektin kihozatalt persze fajlagosan kell érteniük, hiszen ha megnézik az ábrát, a forró vizes extrakció és a mikrohulláma extrakciónál, a kinyerhető összpektin mennyiség az ugye hát egyforma, mert ugyanabból az alapanyagból dolgoztunk. De hogy ehhez mennyi idő alatt jutok el, az azért nem mindegy, hogy valamit 300 perc alatt, vagy 30 perc alatt tudok elővarázsolni. Tehát itt megint a gazdasági kérdés erősíti meg ennek az alkalmazásnak az igazságát. És az a mikrohullámú kezelés, amit az extrakció miatt végeztünk, a biogáz hozamot is megnövelte, természetesen, ahogy már ezt egy másik alapanyag esetében bemutattam. Azt gondolom, hogy ezen példák segítségével sikerült önöket meggyőznöm, hogy nincs hulladék, csak alapanyag rossz helyen, és engedjék meg, hogy bemutassam a kollégáimat, a közvetlen kollégáimat, akiknek a közreműködése nélkül ezeket az eredményeket nem tudtuk volna elérni. Köszönöm a figyelmüket.
Köszönjük szépen professzor asszony előadását. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Farkas Eszter, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet egyetemi docense tartja meg a stroke betegség során fellépő agyi sérülések okai című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra! Thank you.